És itt az első fontos dolog, hogy a szeretetnek se köze nincs a vágyhoz. Azt hisszük, hogy kifejezzük a szeretetünket például aggódással, amikor semmi köze nincs, az aggódás az egy teher a másikon. A szeretetnek a bizonyítéka az a szeretett ember szájából kell, hogy jöjjön. Tehát mindannyiunknak meg kell tanulni, hogy szeressük a másikat. És ez a szeretet az alap definíciója szerintem, hogy tudnálak bántani, de nem foglak. A szeretet olyan, hogy soha nem lehet elég jól szeretni. Mindig lehet jobban. Én még mindig tanulom, hogy tudjunk jobban szeretni. És soha sem vagyok biztos benne.
De mégis valahogy szerintem az is egy folyamat, hogy az ember megtanulja azt, hogy szeresse önmagát. És az nem egy ilyen one man show. Tehát azt valakinek a segítségével lehet megtanulni. És hogyha ez nem volt gyerekkoromban, vagy nem úgy volt, vagy nem annyira, vagy nem ugye végtelen, és hogy éppen valahol ez megállt, de jön valaki, aki úgy szeret, hogy az oké, akkor az ember megtanulhatja önmagát felnőttként is szeretni.
Szeretettel köszöntök mindenkit a mai HVG Extra Pszichológia Szalon beszélgetésen. Én Szörnyi Krisztina vagyok, a HVG Extra Pszichológia főszerkesztője, a szalonok házigazdája. Nagyon kedves beszélgető társaimat szoktam itt vendégül látni ebben a virtuális szalonban. Mai témánk a szeretet, elég forró téma ez manapság, beszélgetések a szeretetről, miért fontos, hogyan kell beszélni, egyáltalán mi az a szeretet. Az egyik nagyon-nagyon kedves szerzőnket, Feldmár Andrást és állandó beszélgető társát, Bükki Dorkát köszönhetjük ma itt a virtuális stúdiónkban. Legfrissebb Másfél méter című kötetük megjelenése kapcsán, amely szintén nem más, mint beszélgetések a szeretetről. Szerbusz András, szerbusz Dorka, nagy szeretettel köszöntelek benneteket is itt a szalomban újra. És hát, mint ahogy beszéltük is, jó távol vagyunk egymástól, úgyhogy az első kérdésem rögtön az, hogy hogyan lehet ilyen távolságban szeretni? Távolságból lehet-e egymást szeretni? Ugye a másfél méter korlátozást értük másfél éven át, közel másfél éven át, és nagyon nehéz volt, azt gondolom.
Lehet. Hát persze, én is azt mondom, hogy lehet. Ami nehéz, az a vágynak a teljesítése, nem a szereteté. És itt az első fontos dolog, hogy a szeretetnek se köze nincs a vágyhoz. Úgyhogy már szerintem, Kriszta, a te kérdésedben van ez a kavarás, hogy a szeretet nem vágyik semmire. És van olyan vágy, ami szeretet nélküli, persze van olyan vágy, ami szeretet teli. De a távolság, hát még az is eszembe jut, hogy még hogyha egymás testéhez tapadva is lennénk, akkor se biztos, hogy tudjuk egymást szeretni. Mert a szeretet szerintem nem egy gondolat, a szeretet nem egy érzelem, hanem a szeretet az munka. Tehát akkor szeretlek neked, ha valamin dolgozom, amiből neked hasznod lesz, ami a te életed könnyebbé és gazdagabbá fogja tenni. Ahhoz viszont tök mindegy, hogy milyen messze vagyunk.
Hát szerintem azért nem tök mindegy, mert a szeretet az egy aktivitás, és annak az aktivitásnak vannak, hát lehetnek olyan szükségleteim, amiket csak egész közelről tudnál teljesíteni. Tehát ha beteg lennék, nem tudnál ápolni onnan, ahol vagy. Vagy ha éhes lennék, akkor nem tudnál enni adni. Tudnál küldeni pénzt, de nem tudnál adni nekem egy szelet kenyeret. Szóval azért be vagyunk korlátozva. Lássuk
az
be.
Az biztos. Még a hátadat se tudnám megvakarni.
Nem tudnád megvakarni. Na.
Se megsimogatni, se megpuszilgatni nem tudjuk egymást ilyen távolságból. Talán ilyenkor egy picit ilyen a fejben marad a szeretet a távolságban, nem? András, ezt mondod, hogy a fejben el lehet dönteni, hogy szeretni foglak téged, akkor is, ha távol vagy.
Hát igen, el lehet dönteni, azt el lehet dönteni, hogy szeretni foglak. Azt viszont kevésbé, hogy vágyni fogok rád. Azt észre kell venni. Ez szeretetét is észre kell venni, mert az is egy csoda, hogy miért akarnék olyan dolgokat tenni, ami neked jó. Hát semmi értelme nincs. Tehát egy csoda, hogy motiválva vagyok arra, hogy van néhány ember, aki arra mozdít, hogy olyan dolgokat csináljak, ami nekik jó.
És szerintem ebbe a távolságból nagyon leleményesnek kell lenni. Tehát, hogyha azt akarom, hogy érezd, hogy szeretlek, akkor érezned kell a figyelmemet, és észre kell venned, hogy keresem a lehetőségeket, hogy jó legyen neked ezek között a nagyon, nagyon nehéz viszonyok között. Tehát szerintem egy ilyen kreatív munkálkodás, ami egyébként, ha közel vagyunk egymáshoz, akkor nem kell, mert akkor elég, ha spontán együtt vagyunk. Mert akkor úgy is megy magától. De én szerintem ilyenkor, és szerintem ebben sokan elfáradtak egyébként így ez alatt, a másfél év alatt, hogy nehéz ilyen állandóan ilyen leleményesnek lenni, és újabb és újabb ötleteket kitalálni, ahelyett, hogy egyszerűen csak mondjuk megsimogatnánk egymást, vagy elmennénk együtt kávézni, ami adja magát.
Azt hiszem, hogy nagyon sokan most döbbentek arra rá, hogy ki kell fejezni, vagy ki lehet, vagy esetleg arra, hogy nem tudják kifejezni a szeretetüket. Pont attól, hogy el lettünk vágva egymástól, vagyis, hogy másfél méterrel távolabb kellett kényszerűségből lennünk egymástól.
Hát az anyám, emlékszem, mondta, hogy azt mondja nekem, András, aggódom miattad. Én mondom neki, 17 éves voltam, mondom neki, hát én nem aggódom miattad. Azt mondja, hát persze, hogy nem, mert te nem szeretsz engem. Hát mondom, ne hülyéskedj, mi köze van az aggódásnak a szeretethez? Te hogy lesz az én életem jobb vagy könnyebb, amiatt, hogy te aggódsz? Az egy babona. Hát persze, csak hülyének nézett, és ez abszolút nem változtatta meg a hozzám állását, de sok ilyen dolog van, hogy azt hisszük, hogy kifejezzük a szeretetünket például aggódással, amikor semmi köze nincs. Az aggódás az egy teher a másikon.
Hátok.
Ja.
Igen, ugyanaz igaz, hogy mindannyiunk szeretetek különbözik, nem? Én máshogy szeretek, mint ahogy András szeret, vagy Dorka szeret?
Hát az még nem lenne baj. De a baj az, hogy engem úgy szeres, Kriszta, ahogy én akarom. Mert ha úgy szeretsz, hogy te akarod, akkor megint egy teher lehet nekem. Te azt mondod, hogy szeretek, szeretlek, 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 de mióta megismertelek, azóta nehezebbé vált az életem, mint valaha is volt. Hát akkor nem szeretsz, akármit is mondsz. A szeretetnek a bizonyítéka az a szeretett ember szájából kell, hogy jöjjön. Tehát mindannyiunknak meg kell tanulni, hogy szeressük a másikat.
hol születik meg, ha tanulni kell, akkor hol születik meg a szeretet, mikor, milyen képzet az, ami hozzácsatolja akár az aggodalmat, akár azt, hogy vigyázni akarok rád, vagy hogy jót akarok neked, vagy hogy egyáltalán meg akarom tudni azt, hogy neked mi lenne jó.
A Winnicott azt mondja, hogy a szeretet akkor születik meg, amikor a csecsemő, ahogy szopja az anyja mellé, belenéz az anyja arcába, és ahogy megharapja a mellbimbóját, és látja, hogy az anyja arca fájdalmat fejez ki, és az anyja azt mondja, hogy áó, akkor rádöbben a csecsemő, hogy a mell és az arc egy és ugyanaz, az előtt a pillanat előtt teljesen durván kihasználta az anyját, minden szeretet nélkül itta a tejet, de akkor születik meg a szeretet, amikor attól a pillanattól fogva, hogy rájön, hogy az arc oda tartozik, ahova a mellbimbó, akkor már sokkal kedvesebben szopik, akkor már vigyázni kezd az anyjára, hogy ne bántsa. És ez a szeretetnek az alap definíciója szerintem, hogy tudnálak bántani, de nem foglak. Ha azt mondanám, hogy nem tudnálak bántani, akkor hazudok.
Ide még visszatérünk, de kíváncsi vagyok, Dorka, mint anya, mit mond, akár az anyai szeretetről, akár erről a pillanatról.
Abszolút, nekem ez nagyon erősen megvolt ez az élmény mind a két gyerekemmel. A Sárinál különösen emlékszem rá, hogy 3 hónapos volt, amikor ez a pillanat, nem is tudom, így elragadott minket, mert ez egy elragadó pillanat, és valami egészen varázslatos volt, mert olyan, úgy tudtunk egymás szemébe nézni, olyan mélység tárult föl, hogy egész, össze is kötött minket az a pillanat egy életre. De hát az Áronnal is volt ilyen, de az Áron az sokkal, sokkal vagányabb, mozgékonyabb volt, a Sári nehezebben született, és hihetetlen erős kötelék volt közöttünk. És én nagyon jól emlékszem erre. Akkor jött egy barátnőm, és aki pont ennek a szemtanúja volt, és azt mondta, hogy a Sári egy boszorkány, mert hogy ilyen tekintet, ilyen nincs. Ez valami földön túli tekintet. Lehet, hogy igaza van, vagy volt.
De lehet, hogy csak a szeretet felvillanását látta ő is meg.
Igen, igen.
Anya, boszorkány, érted, hogy ő miért boszorkány, te miért vagy?
Hát mi a baj a boszorkányokkal?
Semmi.
Ja.
Csak honnan, mert szerintem az anyád nem boszorkány.
Az én anyám? Nem boszorkány.
Boszorkányok egyszer csak születnek, látod. Honnan jön ugye az anyai szeretetről több helyen is beszéltek a könyvben is, meg egyébként is szoktunk más könyvekben is erről írni és beszélni. Az anyai szeretet mikor születik meg, és mint a szeretet forrása, hogyan vett tükröt az újszülöttre?
Csoda, mert úgy beszélünk, mint hogyha valaki anya, valaki egy nőnek a méhében elindul egy gyerek, akkor az a gyerek szeretve lesz. Hát nem. Hát millió nő, amikor rájön, hogy gyerek van a méhében, megöli a gyereket. Hát ott nincs anyai szeretet. Azért mondom, hogy egy csoda, hogy néha valaki örülni tud abban, hogy a méhében elindul az élet. Hát persze, hogyha nem, akkor nem lennénk, mint, akkor nem lenne emberiség. Tehát itt van egy ilyen csoda, az evolúció csodája, annak a csodája, hogy az életet kreál. Hát ez mind csak csodálkozni lehet, de azért mondom, amit mondok, hogy nehogy egy pillanatra is azt higgyük, hogy ez folyamatos vagy általános. A Winnicott gyakran mondta, hogy amennyire ékes szólóan ki kell fejezni a szeretetet, ugyanolyan ékes szólóan ki kell fejeznünk a gyűlöletet. Mert egy anya ne érezze magát, ne legyen bűntudata, amikor a gyereket a falhoz akarja vágni. Még akkor is szereti a gyereket, hogyha a falhoz akarja vágni, és nem vágja. Hát az is már szeretet, ahogy mondtam. Sőt, a Winnicott még a terapeutáknak is mondta, hogy fontos, hogy a paciens felé is fejezzük azokat a pillanatokat, amikor gyűlöljük őket. Mert ha nem mondom neked, hogy mikor utállak, akkor nem fogod elhinni, amikor mondom, hogy mikor szeretlek. Szóval nincs csak anyai szeretet, hanem jaj, de jó, hogy ez a nő szereti a gyerekét. Csoda.
Hát van, szerintem ugyancsak a saját élményemet tudom mondani, hogy van valami egyébként semmihez nem fogható elköteleződés, ami egyszer csak megjelenik, amikor a gyerek megjelenik. Én csak az utánról tudok beszélni, hogy megszületett, tehát az előtt ezt nem éreztem. De amikor már megszületett, akkor egyszer csak megjelent egy ilyen elköteleződés, ami olyan mélységesen magától értetődővé tette, hogy ez mindig számíthat rám ez a gyerek, akármi történik, akármit fog csinálni, akármi lesz vele, én mindig ott leszek neki, ami megalapozta azt, és onnantól kezdve nyugodtan gyűlölhetem egy adott pillanatban, mert semmi kétsége nincsen, hogy ez ennek a helyzetnek szól, és nem lényegében bármi másnak. Tehát volt, és ő is nyugodtan gyűlölhet engem, mert ez kölcsönös volt. Tehát volt is erre egy jó példa, hogy játszottak a gyerekek a szobába, az Áron volt mondjuk 6 éves, a Sári 3, és hallottam, hogy arról beszélgetnek, hogy az anya hülye. És bementem dúlva, fúlva, ez ilyet nem lehet mondani, nem mondhatod az anyádra, hogy hülye, de és fordultam ki, és akkor a kicsi Sári ültet, te ez tényleg hülye. És tényleg hülye voltam. Teljesen nyilvánvaló, hát aztán már csak nevettünk az egészen, persze. De szóval szerintem összekötődik az életünk, és ez a kötődés soha nem oldódik föl. Tehát ez mindig, nem sok kötődése van az embernek, ami erősebb, mint a halál, vagy nem tudom. De speciál ez a gyerekhez való kötődés, ez az én esetemben ez ilyen mindent visz. És akkor ez persze, akkor így könnyű szeretni, hát noná, persze.
Nagyon jó, hogy ezt elmondtad. Nekem az jut eszembe, hogy ez megmagyarázza szerintem, hogy miért gyakran nők kapcsolatban maradnak olyan férfiakkal, akik rosszak, akik uh-huh. rosszalkodnak. Uh-huh. És szerintem ez azért van, mert gyakran egy nőnek kinyílik a szíve a szeretője felé, a férje felé, úgy, mintha a gyereke lenne. Uh-huh. És minthogy akármennyire is rosszalkodik a gyerek, nem akarod kirúgni, a férjed elkezd rosszalkodni, és nem akarod kirúgni. De hát hülyeség, mert a férjed nem a gyereked. Igen. De valahogy a szíved kinyílik a férjed felé, mintha gyerek lenne. Hát persze nem szexelsz vele, mert egy gyerekkel nem akarsz szexelni, tehát rossz a házasság, de nem válnak el, mert a nő úgy szereti a férjét, mintha a gyereke lenne. Hát óriási hiba.
Mielőtt átugrunk a párkapcsolati részre, vagy az egymás szeretésére, még beszéljünk egy picit arról, hogy az anya arca az első tükör. és hogy ez hogyan tükrözi azt, hogy később hogyan szeretjük magunkat, illetve másokat.
Hát szerintem még nem is, még a tükör előtt is van valami, amikor mondjuk első számba fogom elmondani, én vagyok a csecsemő, én vagyok az újszülött. Fel se tudom fogni, hogy van rajtam kívül egy másik. Egy vagyok az anyámmal. Ezt én részt veszek az ő tudatában és tudatalattiában, ő részt vesz az enyémben. Szóval tulajdonképpen egyek vagyunk. De amikor belenézek az anyám arcába, vagy az anyám, észreveszem, hogy itt van egy arc, akkor először azt hiszem, ez az én arcom, ez én vagyok. Tehát az első identifikálás, hogy ki is vagyok, az első képletem, hogy ki vagyok, mi vagyok, az az anyám arca, aki fölém hajol. Az vagyok én. Tehát ez még nem is tükör, mert még tükörben is, mintha vagyok én is, van a tükörképem. De először az anyám arca, én vagyok. Tehát, hogyha az anyám deprimált, akkor én deprimálva vagyok. Ha az anyám vidám, akkor én vidám vagyok. Én emlékszem arra, hogy amikor 4 éves voltam, és anyám nélkül, apám nélkül egy idegen férfi karján ő vitt engem, mert be kellett sötétíteni ostrom alatt, és bombák zuhantak, és házak égtek, és gépuska hangokat, ha lehetett hallani, robbanásokat. Én csak az ő arcát néztem. Hogyha ő félt, akkor nagyon megijedtem. Ha ő nem félt, akkor akármi történhetett, én nem féltem. Tehát még 4 éves koromban is identifikáltam azzal, akinek a karján ültem. De azt, és itt is nagy bajok lehetnek, mert a tükrözés ott kezdődik, amikor már sejtem, amikor az anyám már elkezd engem frusztrálni, ott jövök rá, hogy nem én vagyok, mert ez az ujjam, ez én vagyok. Ez az ujjam soha nem fog frusztrálni. Ez az ujjam mindig azt csinálja, amit én akarok. De az anyám, minél idősebb vagyok, minél tovább vagyok vele, annál inkább frusztrál engem. És akkor rájövök, hogy az anyám az nem olyan, mint az ujjam. És akkor kezdem szopni az ujjam, mert mindig ott van az anyám, meg néha. És akkor van annak az ideje, hogy tükrözzük egymást, és mondjuk én rámosolygok. És hogyha ő visszamosolyog rám, hát akkor már táncolunk. Akkor már kölcsönösen elindul a tánc, az örök tánc közöttünk. De mondjuk, hogyha az anyám eltávolodott a valóságtól, ha az anyám környezete olyan, hogy nem tud rám figyelni se magára, és mondjuk fél attól, hogy én ki fogom őt használni, és vannak anyák, akik félnek, hogy az újszülöttük, a gyerek, főleg ahogy föl fog nőni, ki fogja őket használni. Uruk lesz, hogy a gyereket kell szolgálni. És akkor a gyerek rámosolyog az anyjára, és az anyja azért sem mosolyog vissza, hogy te kis ördög, azt hiszed, hogy engem mosolyra tudsz varázsolni? Hát nem. És akkor képzeld el, mi van ez a szegény gyerek, azt se tudja, mi van, hol van a világban, és hogy mi történt. Úgyhogy itt kezdődik a tükrözés.
Idézek egy mondatot. Én úgy szeretem magamat, hogy engem szerettek, vagy nem szerettek. Nektek ez inkább pozitív, vagy inkább szomorú?
Attól függ, hogy szerettek.
Ezért kérdezem.
De már most, akár Dorka, akár én, most már mi vagyunk felelősek azért, hogy szeretjük magunkat és másokat. azok közülünk, akiket nem nagyon jól szerettek, azoknak keményen kellett munkálkodni azon, hogy mi jobban. Mert ennek nincs vége. A szeretet olyan, hogy soha nem lehet elég jól szeretni. Mindig lehet jobban. Én még mindig tanulom, hogy tudnék jobban szeretni. És soha sem vagyok biztos benne. Például a lányom már majdnem 50 éves. Ha adok neki valamit, halvány gőzöm sincs, hogy ezzel rosszat teszek neki, vagy jót teszek neki. Hát még most se, majdnem 81 éves vagyok, még most se tudom, hogy kell jól szeretni.
Azt hiszem, a könyvben pont a Dorka sztoriában vannak ilyenek, hogy én másokat tudok szeretni, de magamat nem annyira szeretem. Sokan fordulnak például így hozzád, hogy nem szeretik magukat. Uh-huh. Az ugye innen jön, hogy nem szerették őket.
Ilyenkor az se biztos, hogy másokat tudnak szeretni. Szóval azért valahogy szerintem, jó, hogy emögött a mondat mögött, ugye az András mindig felfedezi azt, hogy én nem mondjam azt, hogy én szeretem magamat, vagy nem szeretem magamat, mert ezt valami helyett mondom. De mégis valahogy szerintem az is egy folyamat, hogy az ember megtanulja azt, hogy szeresse önmagát. És az nem egy ilyen one man show. Tehát azt valakinek a segítségével lehet megtanulni. És hogyha ez nem volt gyerekkoromban, vagy nem úgy volt, vagy nem annyira, vagy nem ugye végtelen, és hogy éppen valahol ez megállt, de jön valaki, aki úgy szeret, hogy az oké, akkor az ember megtanulhatja önmagát felnőttként is szeretni. És valahogy megtanulhatja magát a nem tudom, hanyadik helyről egyre előbbre sorolni. Egészen odáig, hogy el lehet jutni oda, hogy hát ha én nem állok ki magamért, akkor ki áll ki értem. Hogy ennek valahogy azt a mélységes igazságát fölfogni, hogyha nem így gondolkozom, tulajdonképpen akkor vagyok önző. Tehát szerintem azért itt speciál lehet tanulni, de ezt tuti, hogy nem lehet egyedül. Tehát ez kell a másik, vagy kellenek a másikak, de hát kell nagyon intenzív személyes kapcsolat.
Hát néha segít, hogy egyszer rájöttem arra, hogy én a másik vagyok a másiknak. Tehát, hogyha jó szeretni a másikat, hát én is másik vagyok nektek például. Hát akkor, hogyha ti szerettek engem, én nem szeretem magam, akkor vagy én vagyok hülye, vagy ti vagytok hülyék. Hát itt is, ebből is lehet tanulni. És főleg, például szülőknek gyakran mondom, hogy feláldozni magad a gyerekekért, az egy őrület. Hát az rossz, mert a gyereknek egy élő szülőre van szüksége. Nem egy beteg, nem egy boldogtalan, nem egy halott szülőre. Hogyha a szülő nem szereti magát, akkor a gyereknek vége. Tehát a gyereket csak úgy lehet szeretni, ha a szülő szereti önmagát. És a gyerek utánoz, akármit mond a szülő, hogyha a tetteiben nem szereti magát, a gyerek megtanulja nem szeretni magát. Tehát sok nyíl mutat arra, hogy ott kezdődik a dolog, hogy szeresd önmagad. Hát milyen kutya nem szereti magát, milyen róka nem szereti magát, milyen macska nem szereti magát. Hát miért ne szeressem magam?